testvéreim, és dicsérjük tovább Istenünket, keressük meg és énekeljük a 272. dicséretnek az első három versét. A 272. dicséretünk első verse így kezdődik: mind jó, amit Isten tészem, szent az ő akaratja. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Testvéreim, lelkünk épülésére olvasom az élő Istennek üzenetét, úgy, amint az írva található a Máté evangélium a 12. részében, a 38. verssel kezdődő és a 42. verssel bezáródó igeszakaszban a következőképpen. És feleltek néki némelyek az írástudók és farizeusok közül mondvám: Mester, jelt akarunk látni te tőled. Ő pedig válaszolt és mondanékik: e gonosz és paráza nemzetség jelt kíván, de nem adatik jel néki, csak a Jónás prófétának jelet. Mert amiképpen Jónás három éjjel és három nap volt a Cetfal gyomrában, azonképpen az embernek fia is három nap és három éjjel lesz a föld gyomrában. Ninive férfiai az ítéletkor együtt támadnak majd fel ezzel a nemzetséggel, és kárhoztatják azt, mivel hogy ők megértették a Jónás prédikálását. De ímé most nagyobb van itt Jónásnál. Délnek királyné asszonya fel kell majd az ítéletkor a nemzetséggel együtt, és kárhoztatja azt. Mert ő eljött a földnek széléről, hogy hallgassa Salamon bölcsességét. és ímé most nagyobb van itt Salamonnál. Mikor pedig a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keres, de nem talál. Isten szent lelke áldja meg az ő igéjét közöttünk és bennünk. Jöjjetek testvéreim, válaszoljunk Isten megszólítására, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy újra itt lehetünk előtted. Eljöhettünk, hogy halljuk a te szavadat, hogy hirdettesd a te igédet, amely életnek beszéde volt, amely életnek beszéde ma, és az lesz mindörökké. Mind jó, amit Isten tészen, mert szent az ő akaratja. Énekeltük és szeretnénk megvallani neked hálás szívvel. Köszönjük mindazt, amit eddigi életünkben tettél, csodaként, jelként, amit adtál ingyen kegyelmedből, hogy gyermekeidet részeltesd abban az áldásban, ami felülről tőled szállhat alá. Szeretnénk kérni most megváltó úrunk, hogy hadd értsük meg azt a csodálatos titkot, amit te értünk tettél. Hiszen olyan titok, olyan misztérium, mégis annyira valóságos élet és igazság, amelyet megérteni, megélni, átélni lehet és kell, hogy lelkünk és életünk örök üdvösséget nyerjen. Köszönjük neked, Szentlélek, Úristen, hogy itt vagy most közöttünk. Velünk voltál az elmúlt héten is, betegségben is, egészségben, örömben és bánatban. És most van mondani valód, van üzeneted a mi számunkra, hiszen az életünket te ismered, te látod, te tudod a mi dolgainkat, te igazgatsz minket minden napon. Jövel hát, Szentlélek, Úristen, ígéreted és akaratod szerint cselekedj mi bennünk, mi vélünk, hogy valósággá legyen az Isten jelen valóságának csodálatos titka, igazsága és szentsége. Megváltó Urunkért, a Krisztus Jézusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Testvéreim, Isten igének meghallására készülve a 169. dicséretet énekeljük. A 169. dicséret így kezdődik. Úristen, téged szívünkből dicsérjük. Szent lelkét segítségül hívva, ma az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttünk, írva található már előbb is felolvasott igeszakaszban, a Máté evangélium a 12. részének 39. és 40. versében a következőképpen. Ő pedig felelvé mondanékik, e gonosz és parázna nemzetség jelt kíván, de nem adatik jel néki, hanem csak a Jónás prófétának jele. Mert amiképpen Jónás 3 éjjel és 3 nap volt a Cethal gyomrában, azonképpen az embernek fia is 3 nap és 3 éjjel lesz a földnek gyomrában. Szeretettel köszöntöm a testvéreket ezen a mai Isten tiszteletem, és a felolvasott ige, azt gondolom első hallásra is, több szempontból is, a furcsa igék kategóriájába tartozik. Mit is értek a furcsa igék kategóriája alatt? Azt, testvéreim, hogy az első olvasás után is szinte olyannak hallatszik ez az egész ige, hogy nyilvánosan beszél arról, amit így rögtön kapásból, olyan keresztény panelként, terminológiaként nem lehet megérteni és értelmezni. Ez pontosan az az ige, és olyan ige ez, amelyiket az embernek nagyon mélyen végig kell gondolnia, körbe kell járnia, ahhoz, hogy megértse és élet meg beszéde legyen. Hiszen valljuk és hisszük, hogy a Bibliában minden ige az életnek beszéde. Azt gondolom, hogy akárhányszor olvasnánk fel, a szavak ugyanazok lennének. Mégis ahhoz, hogy megértsük a lényegét, ahhoz valami különös dolgot kell engedni és megtenni magunkban. Hagyni, hogy az Isten lelke vezessen bennünket. Hiszen Jézus valami olyan dologról beszél, amit az akkori nép, a farizeusok se értettek, nem is fogták fel, és nem is kapták meg azt az ajándékot, amit ezt az ige hordoz, és amit ígér. Az előző versekből kiderül, ugyanennek a résznek az elejéből, hogy Jézus szokásos módon elmegy tanítani. És ahogy szokta, ahogy szokták az emberek, körbeveszik, nagy tömeg veszi körbe, így olvassuk a Szentírásban. És a Szentírásból kiderül, hogy két beteg előlép a sokaságból. Az egyik egy néma, a másik egy megszállott. Főleg az akkori kor szerint, ugye mind a kettőt az ördög lelke okozza, mind a némasságot, mind a megszállottságot. És Jézus meggyógyítja ezt a két embert, ott nyilvánosan. A tömeg előtt. A tömeg, ahogy szokott lenni, hirtelen igazságot hirdet. És valóban most igazságot mond. Azt mondja, ez nem a Dávid fia. Mert a nép mindig azt nézi, mindig azt érzi, amit lát, amit érez, amit tapasztal. És teljes joggal mondják, hogy ez a Dávid fia. Hiszen világosan tudjuk, ők is tudták. Megvoltak a jelek, amik megvoltak ígérve évszázadokon, évezredeken keresztül, hogy honnan lehet majd felismerni azt, aki megváltóként elérkezik. És többek között ilyen is le van írva, a tisztátalan lelkek engednek néki. Hatalommal meggyógyít két embert, és valóban a tömeg kimondja az igazságot. Ez Dávid fia. De a válasz mégsem ilyen egyértelmű. Mint ahogy tudjuk, hogy a valóság soha nem egyszerű. Éppen ezért szokásos módon a tömegből előlépnek a farizeusok. Az akkori kor véleményformálói, közvéleményt befolyásoló emberei, akik magát a tanításban mindig igazságot tesznek. És azt mondják, ez a Jézus nem Isten fia, hanem ő az ördögi lelkeket Belzebub lelkével öli ki, űzi ki. Tudjuk, hogy Belzebub az ördögi lelkeknek a fejedelme volt. És most tessék akkor ezt elképzelni. Van egy csoport ugyanúgy Jézus körül, aki azt mondja, Isten fia. A másik csoport azt mondja, hogy Belzebub fia. Most akkor hogy lehet itt a valóságot? Az igazságot eldönteni? Az nyilvánvaló, hogy ez a két ember meggyógyul. Csak egy dolog a nagy kérdés. Kinek a lelke által? Hadd mondjak rögtön egy példát, és megértjük mai jelenségként. Biztos, hogy láttatok olyan szektákból, nem tudom milyen gyülekezetekből közvetítést. Amikor egyszer csak kijön egy ember, ott megáll, és valaki ráolvas valamit Jézusnak a szavaival, és meggyógyul. És állnak az emberek, és nézik. Hogy is van ez? Ki az, aki meggyógyította? Valami hasonló szituációt tessék elképzelni. Döbbenetes dolog ám, hogy ennek milyen hatalma van. Azért gondoljátok végig, amikor mondjuk itt kijönne valaki két bottal, és lehet, hogy később kiderül, hogy átverés, leteszi a két botot, és elindul, gyógyultam tovább. És azt mondja, Jézus lelkével meggyógyultam. Azért, valljuk be őszintén, mi is megborzolnánk. Áll a nép, és azt mondja Dávid fia. Ott vannak a farizeusok, akik a tudós, az okos, az elismert emberek, és azt mondják Belzebub fia. Na, hogy lehet így igazságot tenni? Mi az igazság? Kedves testvéreim, Jézus elkezdi magát a jelenséget a farizeusok logikájával magyarázni. Nagyon érdekes dolog, mert Jézus általában a farizeusok megjegyzését elengedi a füle mellett. Most leáll velük beszélgetni. És azt mondja el nekik, tegyük fel Belzebub lelke. Na de olyat már látott valaki, hogy egy ördögi lélek, majd mindjárt kitérek másra is, hogy mennyire igaza van Jézusnak, és milyen végtelenül logikus. Önmagát elpusztítsa? Láttatok ti már olyan hatalmat, olyan politikust, olyan uralkodót, olyan pénzügyi szakembert, aki azt mondja, saját magamat elpusztítom? És a farizeusok szerintem megértették. Csak nem mondták ki. És folytatja Jézus a logikus érvelést. Ha azt mondjátok, hogy Belzebub rendben van, tegyük föl, mint egy hipotézis. Na de akkor fordítsuk meg az egészet. Ha Isten lelkével űzöm ki az ördögöt, akkor miért nem hiszitek, hogy itt van Isten országa? Ha a ti igazságotok logikus, akkor az Isten igazsága nem logikus? Ha valóban én Isten fia vagyok, és van hatalma, akkor miért nem hiszek neki? Ez is teljesen logikus. Jézus alapvetően nem ezzel az érveléssel törődik. Elmondtam, mert hosszú ideig beszélget velük, és lényeges része az igének. De figyeljétek meg, hogy Jézus hogyan folytatja. Ez egy nagyon hosszú fejezet, ajánlom, hogy olvassátok el. Én most kiemeltem belőle egy lényegi részt, egy perikópát, de ez egy nagyon hosszú folyamat. Jézus ilyenekről beszél a csodatétel után, mikor jelt kívánnak. Majd beszélek a jelről is. Jeleket szeretnétek? Rendben van. Nézzetek arra, akinek az életébe Isten lelke van. És azt fogja mondani, gyümölcséről ismerszik meg a fa. Nézzétek meg az életét. Nézzétek meg azokat az embereket, akik eljutnak odáig, hogy a szívük teljességéből szól a száj. És kimondanak igazságokat. Nem részleted majd Jézus mi az, amit elmond még nekik pluszba, csak hogy érzékeltessem, hogy ez a jelkívánás azért alapvetően, és ezt valljuk be őszintén, nem is volna rossz dolog, nem? Azért mennyire egyszerűbb lenne ez az egész hitkérdés, meg kereszténység. Jönne Isten, csinálna egy nagy csodát, mindenki számára egyértelmű lenne, mi keresztények, mennybe mennénk, azt mondjuk, milyen urunk van, Istenünk van, és ennyi az egész képlet. Milyen jó lenne. Egyéni életünkre nézve. Azért valljuk be őszintén, majd fogok is róla beszélni. Minden ember életének, hitének szüksége van a jelekre. Mi a baj ezzel a jelkéréssel? Miért fakad ki ennyire Jézus? Parázna és gonosz nemzetség. Ekkor egy páran felállnak, kilépnek, és azt mondják, mutass nekünk jelet. Ráadásul mennyei jelet, amivel bizonyítod, hogy te vagy Isten fia. Nem szeretnék belemenni, de kicsit gondoljátok végig a 21. század kereszténységek terminológiáját. Tehát rendben van, hogy van Isten. 21. században mindenki hisz valamiben, valamiféle istenfélében. Rendben van, hogy van valami rendezői akarat ebben a világban, amelyik megalkotta ezt a világot. Rendben van, hogy vannak fellebbezhetetlen igazságok. Na de ez, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, és másként nincs üdvössége az embernek, csak rajta keresztül, hát ez egy felfoghatatlan dolog, nem? Mennyivel egyszerűbb lenne? Nem véletlenül a katolikus egyház, nem akarom bántani őket, félre ne értsétek. Elindult abba az irányba, hogy nem elég az ige, nem elég ez a magyarázat, nem elég ez a logikus érvelés. Le kell tenni az asztalra cselekedeteket, üdvözítő szándékokat. Gonosz parázna nemzetség. Na, innentől kezdve izgalmas ez a kérdés. Hát mi az igazság? Valóban mi a baj a jellel? Én nem tudom elképzelni, neked nem volt olyan imádságod, nekem is volt. Hogy Uram, csinálj jelet az életemben. Rendezd el ezt, rendezd el azt, és hinni fogok. Mi a baj a jelekkel? És milyen jel adatik ma nékünk? Kedves testvéreim, a Bibliában több helyen is előfordul, hogy Isten jeleket ad, teremt és alkot. De nem mindegy, hol, mikor és kinek. Figyeljétek meg egy párat, hadd mondjak. Gondoljatok Noé jelére. A szivárványra. Mai napig fönn van az égen. Mikor adta Isten a jelet? Noé engedelmessége után. És azért egy picit gondoljunk végig, hogy miben élt ez a Noé, mire megkapta ezt a jelet. Azért egy sivatagos részem bárkát építeni, hogy özönvíz lesz, elindulni, becserkészni az állatokat, bevinni egy bárkába. Azért ez nem egy átlagos hétköznapi feladat. Gondoljunk Mózes jeleire. Mózes elindul az életében, adatott már egy jel, amit ő még nem is tud értelmezni. Hiszen Mózes kosárba teszik és megmenekül. Elindul a csipkebokor felé. Nézi a jelet. Ég a bokor, de nem ég el. De nem ez a lényeg. Megszólal is azt mondja, Mózes, vedd le a te sarudat, mert szent hely, ahol állsz. És Mózes leveszi. Amikor megáll a Vöröstenger előtt, emlékeztek rá arra a jelenetre? Szóval az egyik legkedvesebb történet. És azt látja ez a Mózes, hogy hátulról jön az egyiptomi sereg, szembe ott a tenger, ott a nép, aki már elkezdette. Mózes, minek hozták ki bennünket Egyiptomból? Azért, hogy itt halljunk meg, és neki áll imádkozni, hogy Uram, könyörülj rajtunk, mi lesz most velünk? Mit mond neki Isten? Mózes, ne imádkozz, indulj el! Indulj el! És jelet teremt az Isten, mert szétválasztja a tengert. De hát most akkor megint mi is az igazság? Vannak jelek a Bibliában, vagy nincsenek jelek a Bibliában? Vannak jelek az életünkben, vagy nincsenek jelek az életünkben? Értelmezhetőek a jelek, vagy nem értelmezhetőek? A jel egy szempontból mindig csapda. Ha a jel alapján akarom megérteni az Istent, az alapján soha nem. Figyeljétek meg Mózessel, mi történik. Hatozzam őt, mert ő az egyik legismertebb. Ég a bokor. Leveszi a saruját, de hogy folytatódik a történet? És megszólal az Isten. És elmondja azt, ami életet, népet, sorsot formáló üzenet. Isten jelet mindig két dolog érted. Nem tudom, hogy vagy a jel kívánásaiddal. Én úgy próbáltam végig gondolni. Szeretjük a jeleket, valljuk be őszintén. De Isten két alkalommal ad jelet. Az egyik az, amikor az engedelmesség jutalmaként azt mondja, így mondja az Új Szövetség, tied az életnek koronája. Ez egy csodálatos jel. Ez a hálaadás jele. A leborulás jele. Az áldás jele. A másik, amikor, és próbálom nagyon érthetően megfogalmazni, a meglévő hitet kell megerősíteni. Nem hitet teremt. A meglévő hitet kell megerősíteni. E két alkalommal Isten nem fukarkodik a jelekkel. Jézus Krisztus elmondja, hogy nem adatik más jel, csak a Jónás próféta jele. De jó lenne sokszor, nem? Ha valami másfajta jellel is bizonyítaná önmagát az Isten. Hadd mondjak egy-két dolgot, mert azt gondolom, így válik igazán életté. Nem szoktad végig gondolni, hogy mi van a meg nem hallgatott imádságaidban? És áll az ember az Isten előtt, és azt mondja, Uram, ha ezeket meghallgattak volna. Nem szoktad végig gondolni úgy az életet, amikor próbálod értelmezni, és azt mondod, én egy jó ember vagyok, Istennek tetsző életet akarok élni. De az Isten azokat a jeleket, amiket várnánk, nem adja. Hadd mondjak egy-két jelet. Azt, hogy ma reggel fölébredtél, és nem akarom ilyen bagatelizált módon elmondani, de azért egy picit engedjük ezeket a hétköznapi jeleket végig a lelkünkön. Az, hogy ma reggel fölébredtél. Az, hogy ezen a héten nem történt semmi olyan, ami az életedet veszélyeztette volna. Az, hogy békességben élünk. Az, hogy van erőd, van pénzed, van családod. Ezek mind jelek. Ez mind arról szól, hogy az Isten folyamatosan mutatja neked, hogy ő van és létezik. Mi ez a Jónás próféta jele? Elolvastam a többi evangéliumot, újra meg újra visszatérő motivumként előveszi Jézus ezt. A Jónás próféta jele. Jónás történetét jól ismerjük, testvéreim. Van egy próféta, akit egyszer az Isten megszólít, és azt mondja, menj el Ninivébe a nagyvárosba. Hogy el tudjuk képzelni Ninivét, meg ennek a küldetésnek súlyát, mint ha azt mondaná valakinek, hogy menj el New Yorkba vagy Londonba. Állj be, menj be a főtér, és kezd el hirdetni Isten üzenetét. Ez a Jónás, hogy most a feladattól rettent meg, vagy mitől rettent meg, erről nem szól a Szentírás, de elindul az ellenkező irányba, olyan jó emberi módon. Aztán Isten megjáratja. Jön a vihar. A viharban még nem van szint. Ott még alszik. Aztán jön a sorsvetés hajós szokás szerint, és kijön a sors ő rá, hogy ő miatta van a vihar. Ezek után bedobják a tengerbe. 3 napig egy cethal gyomrában él. Miután a cethal elviszi és kiteszi Ninive partjainál. Babics után is tudjuk szabadon, hogy mit jelent Jónás próféta könyve. Nem csak a Bibliából. Érdemes elolvasni. Utána ez a Jónás bemegy Ninivébe, és elmondja, Boros Géza professzorunk mindig ezt mondta, az világ legrosszabb prédikációját. még 40 nap, és elpusztul Ninive. Ennyi a prédikáció. Hát ezt valljuk be őszintén, nem sok. És mégis ez az ember valamilyen úton, módon olyan hatást gyakorol a nagyvárosra, tudjuk, hogy nem ő, csak direkt mondom így, hogy azt olvassuk a Bibliába, hogy a város megtér. És képzeljétek el, hogy kezdődik, azért megint ez egy komoly jel, nem véletlenül Jézus erre hivatkozik. Miután az uralkodó meghallja, hogy itt van ez a Jónás, aki azt sem tudja, kicsoda, leteszi a koronáját, leveszi a ruháját, megszaggatja, hamut önt a fejére, és az akkori kor szokása szerint bűnbánatot tart a saját életéért és a városáért. Azért képzeljétek el mondjuk a CNN-be, vagy bárhol ezt a híradást, nem? Mikor New York polgármester mondjuk egy ilyet csinálna, vagy London polgármestere. Ez a Jónás elmegy, és elmond egy ilyen igehirdetést. És erre megtérni Ninive. Na, innentől kezdve még izgalmasabb, mi ez a Jónás jele. Jónás jele, testvéreim, nem más, mint Isten igéjének evangéliuma. Isten igéjét tudjuk mi. Az evangélium pedig az örömhír. Az a hirdetett ige és evangélium, ami egyedül megváltoztathatja az emberek életét. Ez egy döbbenetes dolog, szinte érthetetlen. Gondold végig még csak azért, hogy tényleg hogy az ember úgy rászakadjon, hogy is csinálja ezt az Isten, mert akkor fogsz megérteni mindent. Van egy mindenható Isten, azt valljuk, igaz? Akinek mindenre van hatalma. És azt mondja, hogy a prédikáció által adok új életet? Teremtek új életet? Adok üdvösséget a lelkednek? Jónás meghirdeti Isten igéjét, és minden megváltozik. A város élete, sorsa, ítélete. Hát nem csodálom, hogy a farizeusok azt mondták Jézus párbeszédére ezek után, hogy hát, mester, azért ez kevés. Ez kevés. Hiszen gondoljátok végig, a kereszténység 2000 éves történelme folyamán. Hány templomba hirdettetik az ige? Hány ember életében hangzott már el, ha csak ezt a gyülekezetet nézzük, egy konfirmáció, házasságkötési áldó ige? Jézus azt mondja, ez az a jel, amiben tudsz kapaszkodni. És itt szeretnék visszautalni az bevezetőre. Ez az a jel, ami által Noé kegyelmet talált. Ez az egyetlen egy jel, ami Mózes megváltoztatta, és egy embergyilkosból szabadító lett. Ez az a jel, amelyik Péternek, a tagadó Péternek az életét megváltoztatta. Ez az egyetlen egy jel, ami olyan embereknek az életét, amit elmondtam 2 héttel ezelőtt, hogy Newton hogy van Istenről, hogy Kepler hogy van Istenről, hogy Freund Tamás mit mond az Istenről. Megváltoztatta az életét. Mert egyetlen egy dolog, ami ma is teremtő hatalommal bír. Isten igéje. Bármennyire furcsa. Isten igéje. És tudjátok, tudom, hogy most nagyon sokára jutottunk el ide, de azért szerettem volna érzékeltetni, hogy ehhez képest mennyi pici energiát kellene belefektetnünk. És ez most nem a reklám helye, hogy vasárnap itt legyek és hallgassam Isten igéjét. Hogy hétköznap kinyissam a Bibliámat, és azt mondom, elolvasom azt az erőt, amelyik egyedül erőt adhat. Milyen pici energiákat kell nekünk adni azért, hogy az életünkben Isten hatalma működjön. És mennyi mindent tékozlunk, mennyi minden vádol bennünket. Mert vasárnap nincs kész a leves. Gondoljátok végig. És nem bántásból mondom senki felé. Hihetetlen, hogy az arányok az Isten és az ember szemszögéből micsoda félelmetesen más. Ha egy ninivei nagyvárost Isten igéje megváltoztatott, mondom, a világ legrosszabb prédikációjával, akkor gondold végig, hogy a te életedben, a mi életünkben mit tudna elérni Isten igéje, ha hagynánk, ha engednénk. Ha nem azzal az elvárással érkeznénk Isten felé, mint amivel ezek a farizeusok. Kell nekem a jel, Uram, de nem az, amit te gondolsz, ami nekem bizonyítja, hogy te vagy és létezel. Jézus ezért mondja, hogy gonosz és paráz a nemzetség. Két dolgot jelent. Az egyik a gonosz, a megátalkodott, a szemük előtt gyógyult meg két ember, nem? Tehát amit kértek, teljesült. Hamarabb teljesült, mint kérték. Ez se számít. A másik a parázna nemzetség. Gondoljátok végig, ezeknek a farizeusoknak az volt a dolguk, hogy Isten igéjét értelmezzék a népnek. Az volt a dolguk, hogy magyarázzák az írásokat. Az volt a dolguk, hogy jelként éljenek a nép előtt. Olyan sokszor elhangzik mostanában ez a kérdés. Miért erőtlen a kereszténység? A kereszténység nem erőtlen. Isten igéje nem erőtlen. Tessék megnézni a világban, hány ezer, millió ember tér meg napokban is. Azért erőtlenedett meg a keresztény ember. Mert gondoljátok végig, mi valósul meg, most a saját életemről beszélek, Isten igéjéből az életemben. Mennyi? Minél több teret engedsz az igének, hogy szóljon, hogy éltessen, teremtsen, annál erősebb leszel. Olvassátok el egyszer Albert Schweitzer életét. Egy ember, aki arra adja a fejét, hogy elmegy Lambarénébe, és ő lelkészként, orgonaművészként, orvosként neki áll kórházat csinálni. És tudjátok, mi a döbbenetes, mikor elolvassátok az életét, akkor az a legcsodálatosabb benne. Délelőtt operált, este prédikált. Reggel prédikált, délután operált. Mert világosan tudta, nem elég kenyeret adni, nem elég meggyógyítani. A változás nem abban van elrejtve, hanem a lélekben. Az igében. És végül nagyon röviden, mi az a jel, ami ma adatik nékünk? Mindezen túl, amit elmondtam, ami egyértelmű, ami ott van a szemünk előtt, amit hallunk hétről hétre, amit látunk minden egyes alkalom, amikor elmegyünk egy templom vagy egy feszület mellett. Ez nem más, mint Jézus Krisztus Golgotai keresztje. Mert ebben a keresztben ott van Isten igéjének evangéliuma. Figyeljétek meg, milyen egyszerűen magyaráz Jézus. Azt mondja, amiképpen Jónás 3 nap volt a Cetfal gyomrába, az ember fiának 3 napig kell a föld gyomrába lenni. Meghalt, és 3. napon feltámadott. Ennyi a kereszténység lényege. Ilyen egyszerű, hogy aki erre a jelre hittel néz, annak örök élete van. Azon nem vehet semmit, még Belzebub sem erőt. Ezért mondja Jézus, nem adatik más jel. A lelkedért, az üdvösségedért, a fizikális életedért 1000 jel adatik. De a lelkedért, ez adatik csak. Ott van Jézus halála, és 3. napon a feltámadása. És ebben minden el van rejtve. Minden erő, minden áldás, minden kegyelem. Nem véletlenül, hogy Pál apostol azt mondja, a kereszt bolondsága. Azért Pál apostolról nem lehet azt mondani, hogy nem volt egy tanult ember. Magasan kvalifikált, Gamáliel tanítvány volt, az akkori kor legnagyobb iskolájának volt tanítványa. És mikor Pál ezt megérti, akkor azt mondja, a kereszt bolondsága. Mert érthetetlen valóban, hogy a mindenható Isten miért lett erőtlen Istenné. Hogy az, aki egy szempillantás alatt elintézhetett volna mindent. 3 éven keresztül megy, és sokaságból kiemelt betegeket gyógyít. Leprásokat érint. Értetetlen, hogy ez a Jézus azt mondja, nem, hogy elmenekülne a Gecsebáné kertjéből, vagy hívná az angyalokat Péter tanácsára. Hanem vért verejtékezve küzd az emberiségért. És azt mondja, végigviszem a keresztet. Aki ezt megérti, az mindent ért. És hogy mennyire sajnos így van pont Jézus Golgotai keresztjének, keresztje mellé felállított másik 2 keresztnek, a titka magyarázza ezt. A jobb oldali megértette, baloldali átkozta, hogy nem adott neki jelet, és nem szabadult meg. Ígérem, ez az utolsó. Milyen jel adatik nélkül? Tudod, mi a jel? Leginkább a te életed. Mindaz, amit Isten elvégez benne. Mindaz, amit meg tudsz élni. Otthon. A gyereked előtt. A hivatásodban. A szívedben és az életedben. Mert nem adatik más jel. Csak ez. Jelet kérsz? Mert mindannyian jelet kérünk, akkor légy jellé. Olvasd az igét, hallgasd az igét, és engedd, hogy munkálkodjon. Mert Jónás jelén kívül más jel itt ezen a földön, amely megtérésre visz, nem adatik. De ez igen. És ez elég. És amikor ez a jel a tiéd lesz, akkor elkezdesz valami olyan dolgot, amit az ember ilyenkor nem ért szinte. Átértékeled az egész életed. És azt fogod észrevenni, jelek között járatott, születésedtől kezdve, halálodig, és azon túl is. És kerek lesz a világ. Adja meg az élő Isten, hogy megértsük ezt a krisztusi jelet, hogy jelekké legyünk, és legyen ez elég. Imádkozzunk. Köszönjük neked ezt az igét, és köszönjük azt, hogy formálsz bennünket. Köszönjük, hogyha így visszatekintve az életünket nézzük, akkor annyi minden jelet adtál már nekünk, amely bizonyíthatja számunkra, hogy te minden napon velünk vagy, te gondviselő jó atya vagy, te mindenható Isten vagy, aki formálsz eget, földet. És annyiszor volt már az életünkben olyan pillanat, amikor a te jeled nélkül, a te csodáid nélkül elpusztulhattunk volna. De köszönjük, hogy van egy sokkal csodálatosabb jel. Az a jel, amit te szereztél, amit te adtál. Jézus Krisztus golgotai keresztje. Hadd értsük meg a kereszt titkát. Hadd értsük meg azt, hogy az Isten személyes Istenné akar lenni, aki megváltó, aki szabadító, aki kegyelmet ad és osztat velünk, rajtunk keresztül másokkal. Szeretnénk megérteni ezt. Szeretnénk szívünkből hálásan megköszönni azt a szeretetet, amivel eddig is éltettél minket. És ne haragudj ránk, amikor zúgolódik a szánk, amikor elégedetlenkedünk, amikor nem látjuk azt, amely nyilvánvaló. Formálj bennünket. És hadd kérjünk egyházadért, egyházunkért, gyülekezetünkért, otthonainkért. Adj ezen a településen, a mi életünkbe, a mi gyülekezetünkbe sok-sok olyan jelként élő embert, aki hirdeti Jézus Krisztus keresztjének bolondságát. Így állj meg bennünket, és légy velünk ezen a héten is. Őrizd meg minket egészségben, békességben és szeretetben. Megváltó Urunkért, Krisztus Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Most néhány pillanatig maradjunk csendben, és mondjuk el imádságainkat Istennek. Most mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Ti ezért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek az adakozás lehetőségét. Jövő heti alkalmainkat hirdetem. Holnap 14 órakor lesz az idősek alkalma, amire várunk mindenkit szeretettel itt a gyülekezeti teremben. Az énekkarosoknak jelzem, hogy hétfőn, holnap 18 óra 15 perckor kezdődik szokásos időben az énekkari próba, csütörtökön most el fog maradni. Pénteken fél hétkor ifjú óra van, és szombaton pedig várunk szeretettel mindenkit 3 órára Fábián József megemlékezésére a művelődési házban. Jövő héten vasárnap pedig 11 órakor családi istentiszteletet tartunk, az 5. osztály fog közénk érkezni, hiszen már bőti időszakra kanyarodunk rá, és ezért ők fognak műsort adni, és itt lesznek közöttünk. Kérem a testvéreket, jöjjünk, és hívogassunk másokat is. Ahogy a múlt héten is hirdettem, és szeretném most is hirdetni, ma délután 3 órakor kézműves foglalkozást tartunk itt a teremben, gyerekeknek, szülőknek egyaránt, és utána pedig 16 órától táncház lesz, Illés András tánc, nem művész, de majdnem az, vezetésével, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Kisgyerekeseknek is hadd mondjuk, a múltkor is volt ilyen, hogy népi játékok, tehát nagyon élvezték a gyerekek is, és a végén még a szülők is bekapcsolódtak, úgyhogy várunk szeretettel mindenkit. 3 órakor a kézműves, 4 órakor pedig az itt megrendezendő táncházra. Isten tiszteletünk végére érkezvén, testvéreim, a 397. dicséretnek énekeljük az első 3 versét. A 397. dicséret első verse így kezdődik: Ó Sion ébredj, töltsd be küldetésed. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon ti véletek, most és mindörökké. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, a viszontlátásra.